Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bérci László Bernát, ciszterci főapáttal, Keresztes Szilvia beszélget.
Az életéről, a hivatásáról és a hivatásában a legnagyobb örömökről beszélgetünk, és több választott bibliai idézetet is hozott. Mi az, ami a szívének a legkedvesebb idézet, és mihez köti, az életében mely szakaszhoz köthető?
Mindig nagy dolog, amikor az ember megtapasztalja Szentírás igéje által az Isten közvetlen jelenlétét, az Isten közvetlen vezetését. Az egy öröm, amikor erről tanúságot is tehet az ember. Az első ilyen idézet a János evangéliumából való, amely talán még fiatal középiskolás vagy egyetemista koromban úgy egy kicsit buzdította hitnek az útján. Ez a részlet nem is a János, hanem a Márk evangéliumból való, 9. fejezetből, amikor egy beteg gyermeknek az édesapja oda ment Jézus tanítványaihoz, hogy gyógyítsák meg ezt a beteget, de a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Valamire még nem álltak ők egészen készen. És egy kicsit el is bizonytalanodott ez az édesapa, hogy hát hogyan fog meggyógyulni a gyermeke, hiszen Jézus felől azt hallotta, illetve Jézus és az ő tanítványai felől, hogy mindig az Isten kegyelme működik. És akkor ez az édesapa egy kicsit, hogy elbizonytalanodva oda megy Jézushoz, hogy hát ha van lehetőséged rá, akkor segíts rajtunk. És nagyon érdekes Jézusnak a válasza, talán éppen ez volt, ami úgy megfogott, meg olyan erőt ad a hétköznapokban, hogy ami a lehetőséget illeti, minden módjában áll annak, aki hisz. És amikor az ember akár kinyitva véletlenszerűen a Szentírást, pont ezt a mondatot látja meg, hogy minden módjában áll annak, aki hisz. Tehát, hogy nincs az életünknek soha olyan pillanata, olyan reménytelen helyzete, amiben egyedül lennénk, amiben el lennénk hagyatva, amiben ne lenne kilátás. Mindig van döntési lehetőségünk, és az Isten mindig ott áll a döntési lehetőségünk mellett, és módunkban áll bármi, hogyha az Úrban hiszünk. Az Úr ott lesz, és megoldja az életünket. És erre nagyon érdekes, ahogyan az apa válaszol, talán ez lehet a mi válaszunk is, fölkiáltott, hiszek Uram, segíts a hitetlenségemen. Néha jó egy kicsit ezzel szembesülni is, hogy bizony a mi hitünket is kell, hogy az Úr erősítse, hogy valóban teljes hittel rá tudjunk hagyatkozni az Úrra. Aztán, hogy egy következő életszakaszról, vagy következő számomra fontos szentírási részletről beszéljek, az talán a hivatásomnak a keresése során bukkant elém. Amikor azon elmélkedtem, azon imádkoztam, hogy vajon mit akar velem a jó Isten. Én gyermekkoromtól az informatika, a számítástechnika nagyon közel állt hozzám, programozást, tehát és jól is ment, tehát középiskola után műszaki informatikát tanultam, és nagyjából meg is lett volna a helye annak, hogy merre menjek tovább dolgozni, sőt, tanulmányok alatt is állásajánlatokat kaptam, de hát azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit akar velem a jó Isten, mert az egy dolog, hogy emberileg én látom, hogy milyen lehetőségek vannak, de hát az Úristen, aki annyira megtapasztalta, megmutatta a szeretetét irántam, olyan nagyon közeliként tapasztaltam meg ebben a korszakomban már, és akkor azon gondolkoztam, hogy erre valahogyan helyesen kell válaszolni. Tehát ha az Úristen végtelenül szeret, akkor nekem is mindenestül szeretni kell, méghozzá úgy, ahogy ezt ő várja tőlem. Amikor kerestem a hivatásomat, papság, szerzetesség, vagy a világban tanúságtevő keresztényként, volt egyfajta bizonytalanság, hogy na de mindenről lemondani, mindent föláldozni. Akkor találtam a Szentírásban, János evangéliumban egy olyan részletre, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egy maga marad, de ha elhal, sok termést hoz. És ez, ha abban a pillanatban nem is döntötte el számomra a hivatásomat, ahhoz talán még időre volt akkor szükségem, de egyfajta válasz volt, hogy bátornak kell lenni. Az Isten követésében egészen bátornak kell lenni, rá kell tudni hagyatkozni, Néha lehet, hogy ez nem lát, mivel nem látunk előre, olyan félelmetesnek tűnik, mint amikor a búzaszem belehull a földbe, aztán betemetik, ott körülötte sötét van, aztán hideg van, pláne ha ősszel vetik el, oly jön egy tél rá, de hogyha nem vállalja ezt a bátorságot, a ráhagyatkozást az Úristenre, akkor egymaga marad. Akkor nem jut előre az életben az Isten útján. De ha mer egészen ráhagyatkozni az Úristenre, mer önmagáról elfeledkezni, akkor sok termést hoz.
Mesélj el azt, hogy mik ennek a történetnek a konkrétumai? Mikor és hogyan érintette meg először ez a hívás?
Ez már az egyetemista korszak, tehát olyan 19-20-21 valahogyan ebben a korszakban volt, amikor nagyon világossá vált, és egyértelművé, hogy ez egy nagyon legitim kérdés, és nem lehet elmenni úgy emellett a kérdés mellett, hogy ne küzdeném meg azt, hogy az Isten mit akar velem.
És ez kinek a hatása volt az ön életében?
Hát sokan segítettek. Talán elsőként a plébániámat tudnám megemlíteni, a plébánosomat, Garadnai Balázs atyát, akire nagy szeretettel gondolok, ő vezetgetett ezen az úton. Plébániánknak az ifjúsági közösségeit, két ifjúsági közösség is volt, amelynek tagja voltam, az ottani nálam pár évvel idősebb civil vezetőjét, aki nagyon sok gondolatot, meg talán ezzel együtt útmutatást is adott, de hát végső soron minden nagy döntés az egyedül történik, és az Istennel való magányban. Azt hiszem, hogy az egyetemi tanulmányaim alatt ez ért lassan bennem. És akkor a végzős évemre kezdett egyértelművé lenni számomra, hogy még intenzívebben kell elkezdenem keresni a Jóisten akaratát.
Ugye milyen szakon végezte?
Műszaki informatikát végeztem. Már a gimnázium alatt ez volt a kvázi a mindenem, és akkor azért is mentem ebbe az irányba tovább. És úgy kérdésként merült föl nekem, hogy jó, a szakmámban elértem valamilyen fajta sikereket, amiket egy egyetemista elérhet, és akkor mindig egy-két lépéssel az ember előrébb jutott, de valahogy az is fölmerült, hogy jó, akkor ennyi az emberi élet, hogy mindig egy újabb lépcsőt hozzáteszünk, és mihelyt elérjük a lépcsőt, akkor az elillan annak az öröme, hogy egy újabb sikert, szakmai sikert elértem. Tehát, hogy valami maradandó, valami az egész szemét jobban átható, vagy nem jobban, egészen átható, és tartós sikert kellene elérni. Persze, hát akkor is már hívőként álltam a kérdéshez, de az embernek szüksége volt időre, amíg felnőtt ehhez. És ebben a folyamatban volt az a keresés, hogyha az Úristennek a szeretetét megtapasztaltam, hogy olyan személyesen, olyan közel mellém állt az életemben, akkor erre én miként adjak választ. És ahogy mondtam, egy hosszabb út volt a hivatás keresése, és hogyha egy konkrét pontot kérdezett, akkor talán a döntésnek a pontja az egy szentségimádás tud lenni. Amikor úgy belül egy intenzív érzelmekkel, hogy most akkor hogyan legyen, tehát hogy akkor hogyan dönthetek helyesen, vagy abban az életszituációban, amiben pont akkor volt, melyik a helyes döntés. Az Úristen hívása, vagy megmaradni a világban, ottani emberi kapcsolatokkal, szakmával, stb. És akkor a szentségimádásban nagyon világosan megfogalmazódott előttem, hogy mi az a vágy, amit magamban érzek, amit az Úristen belső sugallataként ismertem föl, hogy két dolgot szeretnék, ezt a vágyat éreztem, magamat az Úristennek szentelni, odaadni, akkor úgy mondtam, hogy feltételek nélkül, fiatalos, szép nagy szavakkal, és a másik az, hogy ezt a tapasztalatot továbbadni másnak. Tehát ebben a korban már visszajártam a volt középiskolámba, és ott lelki gyakorlaton, kis csoportvezetéssel, ilyennel úgy foglalkoztam, tehát volt erről is tapasztalatom. És akkor nagyon-nagyon világosan beugrott számomra, hogy a szentségimádás során, hogy ciszterciek. Tehát ott van szerzetes élet, és van a fiatalokkal való foglalkozás.
Hogyan vált ezt tettek ki utána?
Amikor volt ez a világos, mondhatom, hogy belső sugallat, uh-huh. Ami azért is érdekes, mert hogy abban a korban, vagy abban az időszakban nem voltam ciszterciekkel kapcsolatban. Tehát inkább ferencesekkel, Barsi Balázs atyával voltam kapcsolatban. Ő is úgy sokat segített, többször voltam egyéni lelki gyakorlaton is Sümegen. És valahogy ez is gondviselésszerű útmutatásnak mutatkozott, és hát amikor beléptem a ciszterciekhez, előbb befejeztem a tanulmányaimat, és a nyár végén, akkor nem az adott vidéki rendházba, hanem a ciszterci rend központjába lépnek be a növendékek az Irci apátságba. Uh-huh. És akkor ott elkezdődött a noviciátusom. Persze hát idő volt, amíg az ember ezt az ismerősök meg a család körében elrendezte, de ez egy ilyen egyszerű, békés és ugyanakkor nagy lelki békével járó folyamat volt a döntés után.
És a család támogatta ebben?
Hát voltak, aki a családból meglepődött, mert hogy erre nem számított. Volt, aki rögtön teljes pozitív hozzáállással támogatott, de azért idő kellett, amíg azt hiszem mindenki megszokta azt, hogy hát akkor 2 hét múlva, 3 hét múlva, 1 hónap múlva már nem lesz itt. És ez ugyanúgy azt hiszem, hogy a családban az is, hogy ha a gyermek elköltözik, az a szülőknek mindenképpen egy nagyon új és furcsa tapasztalat, és pláne az, amikor egy fiatal bejelenti, hogy ő szerzetes lesz, és a szülők ugye sokszor nem is tudják, hogy mit jelent ez, és mint ismeretlentől félnek, pedig hát azért kiderül, hogy nincs mit félni. Amit a Jóistennek odaadunk, jelen esetben a szülők szeretettel, mint egy elengedik a gyermeket az ő áldásukkal, azt az Úristen mindig megáldva adja vissza. Az Úristen soha nem vesz el tőlünk semmit.
Mik voltak azok a fontos pontok, amikben úgy érezte, hogy a Jóisten ön mellé áll? Mondta, hogy volt több ilyen, amire úgy érezte, hogy válaszolni kell.
Ez a hivatás keresés előtti, tehát nagyjából ilyen középiskolai, illetve egyetemi korszakra gondoltam, amikor előbb erre utaltam a beszélgetésben. Annak a tapasztalata volt ez akkor nagyon fiatalon, hogy nem aktív vallását gyakorló családból jöttem, vagy legalábbis az egész család nem gyakorolta, és annak a tapasztalata, hogy én nem tettem le semmit az asztalra a Jóistennél, és ő mégis közeledett. Tehát, hogyha ezt így kisarkítva szeretném megfogalmazni, talán ez lenne a lényeg. Tehát nem egy 7 éves vagy még kisebb korától minden vasárnap templomba járó kisgyerek voltam, de ennek ellenére az Isten odafigyelt rám. Tehát, hogy valahol ez az egyik momentum, a másik momentum meg talán, amikor középiskolában annak a megtapasztalása, hogy a hit nem az, amit idáig a hitnek gondoltam. Azaz nem hittanóra, nem mise nevű dolog, hanem tehát nem dolgok, meg nem szavak, hanem a hit az az Istennel való élő találkozás, az Istennel való aktív kapcsolat. Tehát, hogy az annak a tapasztalata, amikor a hit olyan valóságossá vált számomra, mint ahogy most mi itt látjuk egymást a stúdióban, és tapasztalatot szerzünk. Tehát, hogy talán ezek voltak azok a nagyon meghatározó élmények, mondjam így, amelyek arra késztettek, hogyha az Isten ilyen szeretettel van, és ennyire közel jön hozzám, akkor nekem is ilyen szeretettel, és ennyire magamat adva kell válaszolnom az Isten szeretetére.
Ez a találkozás, ez miben mutatkozott meg?
Hát nehezet kérdez, mert hogy évtizedekkel ezelőtti dolgok, és nem tudom, tehát én nem úgy voltam, mint egyik másik történelmi ember, hogy viharban kint állt a pusztán, és villámlott, és akkor fogadalmat tett, hogyha túléli a villámlást, akkor szerzetes lesz. Uh-huh. Tehát nem ilyen nagy látványos. Voltak konkrét események, de azt hiszem, hogy jobban nekem is le kellene ásni, hogy azokat úgy pontosan elő tudjam hozni, és talán azok nem is mondanának a hallgatóknak sok mindent, mert egy adott életpontbeli probléma, amire a Jóisten, hiszen mindannyian megtapasztaljuk ezt, választ és segítséget hoz,
Arra kérném, hogy mutassa be nekünk a zirci, ciszterci közösségnek az életét, feladatait.
Zirci apátság, vagy egy ciszterci apátság itt Magyarországon. Miért is érdemes ezt így kiemelni? Hiszen ciszterciek a világban nagyon sok helyen vannak, de itt Magyarországon nekünk egy kicsit speciális a karizmánk, speciális a hivatásunk, hiszen alapvetően a ciszterciek nem lelkipásztorkodtak és nem tanítottak, legalábbis a középkorban. Nekünk cisztercieknek itt Magyarországon a lelkipásztorkodás és a tanítása a jelenlegi fő hivatásunk. Az apátsághoz 4 gimnázium, 4 és 1 általános iskola tartozik, így jelen vagyunk Budán, Pécsett, Székesfehérváron és Egerben. Ezek nagyon nagy múlttal rendelkező iskolák. Gyakorlatilag a Budait leszámítva mindegyik gimnáziumunk túl van 300 éven. A budai gimnáziumunkat meg magunk építettük és hoztuk létre a 20. század elején. És hogyha örömről kérdezett az előbb, az egyik öröm az, hogy a Jóisten szolgálhatjuk. Azt hiszem ez az első. És hogy a Jóistent egy közösségben szolgálhatjuk. Ebben a közösségben Szent Bernát szavai szerint a szeretet iskolájának a közösségében tanuljuk együtt, hogyan juthatunk közelebb az Úristenhez. A másik öröm pedig, hogy ezt az örömet, meg a Jóisten szeretetét megoszthatjuk a lelkipásztorkodási tanári nevelői munkánkban a ránk bízott diákokkal. Tehát nekem nagy öröm volt az elmúlt években, amikor a pécsi gimnáziumunkban taníthattam, és annak is az öröme, hogy évente 150-200 új diákot, embert ismertem meg. Tehát rengeteg új arc, rengeteg új diáknak az élete, akikben mind a Jóistennek a kezeműve, a Jóistennek a sajátos útvezetése benne van. És hogy ehhez egy picit én hozzá rakhatok, segíthetek, hogyha ezt személyesebben is igénylik. És hogy hát olyan örömök is voltak, hogy többeknek a sorsát azt úgy sikerült nagyon mélyről, nagyon nehézről, hosszabb támogatással valóban egy nyugalmasabb és egy láthatóan fejlődő emberileg problémákon túl lépni tudó útra állítani.
Lehet ebből részleteket megosztani, ebből a példából? Mi volt ez a konkrét eset?
A közoktatási intézményekben nagyon sokszor előfordul, hogy diákok egymást bántják. Még sajnos keresztény, katolikus iskolában is, hiszen még személyiségben nem olyan érettek, hogy bele tudnának érezni abba, hogy azzal, ha többen egy valakit kiválasztanak, akkor mit jelent az ő számára, hogyan fogja megélni, amikor akár csak nem akarnak vele beszélgetni, vagy kifejezetten rossz dolgokat terjesztenek róla. És például volt ilyen diákom, aki sírva kopogtatott be hozzám, hogy hát Bernát, hogyha ez meg ez a helyzet, és mit lehet tenni. És nagyon egyszerű szavakkal, de nagy bátorítással sikerült első kezdeti lépéseket tenni, hogy hogyan kezelje például ezt a helyzetet. És az is olyan érdekes, hogy ott például nem volt vallásos családi háttér, és mégis eljutott az élő hitre. És hát hasonló történetek. Nagyon szerettem az első áldozási előkészítéseket. Tehát katolikus iskolába is nálunk jelentkeznek olyanok, akik mondjuk nem voltak első áldozók. Nyilván egy gyermek a saját hibáján kívül, hiszen ő nem tehet róla, hogy a szülei ezt nem tartották fontosnak, és akkor a középiskolában első áldozási előkészítőben vesz részt, és néha példaértékű, hogy milyen lelki fejlődésen mennek át ezek a diákok. És aztán bár nem hoztak maguk semmit, mégis talán a katolikus gyökerű diákoknak is a példaképeivé tudnak válni.
Az idős gondozásban milyen tapasztalatai vannak?
közvetlen idős gondozásban, tehát hogy nekem kellett volna időseket gondozni, nincs tapasztalatom, de a kérdés azt hiszem arra vonatkozik, hogy 2 évig az Irci Szent Bernát idősek otthona igazgatója voltam. Az apátságnak az egyik épület szárnyában üzemeltetünk egy idősek otthonát, amiben nem csak szerzetesek vagy papok, hanem a környék civil lakossága is jelentkezhet, és ezt az intézményt vezettem. Nagyon érdekes volt elég fiatalon megtapasztalni, hogy az életnek a vége az milyen kihívás elé állítja az embert önmagába, tehát a jó szerzetes is mindig a dolgot a végéről is nézi, tehát egy lelki tanítás is, hogy a minden mai napot úgy rendezzek be, hogy a Jóisten bármikor magához szólíthat, és hogy milyen önfeláldozó munkát igényel ez tényleg az időseket gondozóktól. Úgyhogy, hát, ha lehet egy megjegyzést tenni itt a rádióban, a Jóisten áldja meg az összes szociális munkában, idős gondozásban résztvevő gondozót, mert hatalmas munka, és azt hiszem, hogy rájuk kifejezetten igaz, amit az Úr Jézus mond, hogy amit a legkisebbek közül egynek is tesztek, azt nekem teszitek.
Az, hogy a közösség főapátja hozott-e változást ez az életében, és hogy a jelenlegi életében mi az a feladat, amit legfontosabbnak tart?
Hát változást hozott, mert 2017 júniusában a generális apátúr egy évre kinevezett kormányzó perjelnek, és idén nyáron volt nálunk az apátválasztás, és idén júliustól vagyok az Irci apátság apátja, és amikor tavaly kineveztek, akkor azzal a nappal ott kellett hagyni az iskolát. Azt, amiről az előbb azt mondtam, hogy mennyire szerettem. Tehát, hogy azért ez egy tanítás nekem is, hogy mindig rendelkezésére kell állni a Jóistennek. Tehát nem csak amikor belépek a kolostorba, akkor kell azt mondani, hogy ha csak a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, akkor nem hoz termést, hanem egész életünkben ébren kell tartanunk a hitet, ezért mondja az Úr Jézus, hogy virrasszunk, tehát legyünk éberek az ő akaratára. Tehát nagy változás volt pillanatok alatt megszokni, hogy akkor a kinevezés után már nem megyek vissza Pécsre, hanem ott maradok, mert hogy az a legfontosabb feladat, hogy arra neveztek ki, hogy a közösségnek a pásztora legyek, a közösséget vezessem, és hogy az ottani életet segítsen. Tehát, hogy számomra ez nagy változás volt. Azóta eltelt most már több mint egy év, és maga az apát választás, meg azt hiszem ezt a felelősséget növelte bennem, hogy most már teljes jogon, tehát nem csak a generális apátúr által kinevezve egy évre, hanem a közösség által megválasztva 6 évre. Az én feladatom, felelősségem, hogy a Jóistennek egybehívott bárányai, hogy ilyen bibliai képpel éljek, azok legelőhöz jussanak, azaz a hivatásukban az Úristen dicsőségére tudjanak szolgálni, azon a helyen, azon a módon, amit legjobban meg tudnak valósítani, és hogy hát magának az apátságnak az összes ügyei is úgy menjenek, hiszen rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban, nem csak arról van szó, hogy több mint 3200 diákunk van, hanem ott vannak az apátságnak a közvetlen dolgozói, vagy az apátsághoz tartozó vállalkozásnak, és hát az összes gimnáziumunknak, mint pedagógusai, technikai dolgozói. Tehát, hogy nagyon sok ember tartozik hozzánk, akik miatt mind annyiunknak, akik a rend vezetésében vagyunk, felelősséggel kell végeznünk a munkánkat. És az öröme az talán, hogy ha erre a kérdésre is gyorsan válaszoljak, hogy adhatunk a velünk kapcsolatban lévő embereknek nem csak munkát, mert munkát sok felé lehet kapni, hanem olyan munkát, amely az egyházban történik az Isten dicsőségére, és adhatunk lelki támogatást és lelki útmutatást is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Bérci László Bernát, ciszterci főapáttal, Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Yeah.